Sziasztok, ez az Afterplus Oscar különkiadása, én Bicserdi Fülöp Ádám vagyok, és három vendéggel fogjuk átbeszélni a díjátadót és a díjazott filmeket. Itt van velem két kollégám, személyesen Clark David és Kersler Máté. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
És online fog bekapcsolódni Stökert Gábor. Szia Gábor!
Hello! Sziasztok!
Először azzal kezdeném az adást, hogy teljesen megújították, vagy nagyban megújították az Oscar díjátadó formátumát, rövidebbre szerették volna venni, hogyha jól értem, és Dávid meg Gábor, ti néztétek végig a gálát, ti voltatok a szerencsések, akik ezt végignéztettétek. Nektek ez a megoldás működött-e, jobb lett ettől a gála?
Szerintem jobb lett. Még a hozban nem is volt érezhetően sokkal rövidebb, tehát ilyen nagyságrendekkel rövidebb, sokkal gördülékenyebbnek tűnt. Nem voltak üres járatok, tehát nem voltak végtelen montázsok, vagy nem volt az, ami minden évben ilyen borzasztó, az akadémia elnökének beszéde, tehát az egy ilyen rettenetes tradíció volt, aminek örülök, hogy vége van. Igazából csak jobban ment, vagy gyorsabban, vagy ilyen hatékonyabb volt az egész, aminek én nagyon hálás voltam hajnalban.
Gábor, neked milyen élmény volt az új formátum?
Én is így éreztem. Nem volt sokkal rövidebb, mint a korábbi Oscarok, de az, ahogy korábban kezdődött, még egy értelmezhető mennyiséget tudtam aludni, mielőtt a gyerekeket vittem iskolába. Az nekem tetszett, hogy a színészek díjait, ahogy megoldották. Tehát, hogy öt korábbi díjazott, az adott kategória öt korábbi díjazottja kivonult, és egyenként méltatta a jelölteket. Tehát mindenkinek volt egy méltatója, egy dicsérő korábbi díjasa. És ez ugyan elvitte eléggé az időt, de személyesebb lett tőle valahogy a színészi kategóriák átadása, és cserébe, hogy ez ugye vitte az időt, több kategóriát pedig így gyorsan egybe kiosztottak, például a legrövidebb dokumentumfilm, meg vagy a legjobb rövid dokumentumfilm, meg a legjobb hosszú dokumentumfilmet, azt összevonták és egybe adták át ugyanazok a díjátadók. Tehát, hogy tényleg gördülékenyebb volt, és tényleg nem üres járatok vitték az időt, hanem valami jó újítás.
Ennek az újításnak is köszönhető az egyik legfurább momentum, amire ma reagáltak is, maga Al Pacino reagált. Ugye ez a legjobb film díja volt, ami így a legfontosabb kategória az egész Oscaron, és egy ilyen nagyon fura, kurta beszéd hangzott el Al Pacinótól, amire aztán ma reagált, de hogy erre is kíváncsi vagyok, hogy élőben nektek ez mennyire volt ilyen fura pillanat, vagy egy ilyen nehezen hova tehető pillanat?
Hát abszolút, vagy én nem teljesen értettem, hogy mi történik, és azt hittem, hogy megint valami galiba van, de nem volt semmi galiba, hál' Istennek. Ugye egyszerűen az történt, hogy az egész műsor folyamán mindig bemutattak egy-egy legjobb film jelöltet. És ezért Al Pacino, illetve nem Al Pacino, hanem a producerek úgy érezték, hogy nem kell már Al Pacinónak a legvégre elsorolnia ezeket a filmeket. Miközben lehet, hogy nem ártott volna, hogyha legalább így gyorsan elmondja. Egyébként, hogy ezek a jelöltek, mikor nem is kell montázs, mert hogy kicsit olyan volt, mintha idő előtt kibontotta volna azt a borítékot, és így ilyen viccelődve megmondta volna, hogy mi kapja a legfontosabb díjat. És így volt is egy ilyen pillanat a közvetítésben, hogy mutatják a nyerteseket, akik még nem fogták fel, hogy
igen,
nyertek,
igen.
És hogy mindenki felugrik aztán, de hogy hát nem tudom, én átéltem az egész Moonlight fiaskót is, tehát hogy annak voltak ilyen hasonló előjelei, hogy ilyen idősödő színészek zavarodottan nem tudják, hogy mi történik. Hál' Istennek ez nem odafutott ki.
Az a jelenet egyébként még ma is visszanézve ilyen döbbenetes, tehát ahogy ott Warren Beatty próbálja elmagyarázni, hogy mi történhetett. Tehát, hogy...
Én egyébként azt hittem, hogy poénkodik az Al Pacino. Tehát én a közvetítés közben, ugye én raktam ki a legjobb film posztját, ha jól emlékszem. Az Al Pacino előtt ugye a Jimmy Kimmel az viccelődött azzal, hogy 2017-ben ugye rossz borítékot adtak oda a sztárnak, a ki volt? Warren Beatty, ugye?
Igen, Warren Beatty és a Faye Dunaway, igen.
És ezzel viccelődött, hogy most ugye jó borítékot adtak oda, és szerintem az Al Pacino, vagy hát én úgy értelmeztem, hogy ő a 2017-es helyzetet próbálta kicsit eljátszani, mintha először így nem értené, hogy miért ez a nyertes, vagy mint ahogy ugye a Warren Beatty is zavarodott volt, mert ő a legjobb színésznő borítékját kapta meg, tehát nem az volt, hogy legjobb film ugye a Moonlight, hanem legjobb színésznő az Emma Stone. És És aztán nem is ő mondta be, hogy a La La Land nyert 2017-ben, hanem a ki volt vele?
Fédenevé volt, igen.
És ő mondta be, mert a Warren Beatty az nem értette, hogy a legjobb színésznő borítékát kapta meg, akkor hogy nem a legjobb filmét, és ez okozta a kalibát, illetve hát az, hogy a borítékos ember azzal volt elfoglalva, hogy a háttérbe szelfizgessen a sztárokkal, ahelyett, hogy a jó borítékot készítette volna elő, és valahogy ezt a helyzetet idézte meg az Al Pacino kicsit így poénkodva, csak hát így nem sült el olyan jól. Én így értelmeztem.
Én nem vagyok benne biztos, hogy Al Pacinót a humoráról ismerjük, tehát hogy nekem ezért vannak csak fenntartásaim ezzel, tehát hogy nem tudom, a Adam Sandler filmét kivéve, tehát azért nem kifejezetten az a humorzsák, de az volt, hogy ráadásul úgy kezdte el mondani azt a beszédét, hogy most elkezdjen Shakespeare-t szavalni, és akkor el is kezdett talán Shakespeare. Szóval ilyen zűrz, tehát kicsit olyan érzés volt, hogy mintha ez egész ilyen véletlenül történne, miközben ott volt nála a beszéd, amit fel kellett olvasnia, és ezért el is lehet tehát olvasni azt, ami a súgógépen volt, mert ott volt a kezében. Nem, de ilyen nagyon bizarr volt.
Hát meg, hogy kimondta a filmnek a címét, és azt el lehetett volna játszani másképp, hogy utal mondjuk a... Látok itt egy rendezői nevet, aki nem más, vagy bármilyen
igen, hogy showman nagyon, jellegű. Igen, benyögés volt.
Igen, hogy konkrétan elspoilerezte a film címet, amit azért egészen ki lehetett volna futtatni más ívvel valahogy, de... Igen.
És nekem még egy megjegyzés, hogy az utólagos, tehát ez ma jött ki ez a közlemény, amiben elmagyarázza, hogy a producerek kérték erre, hogy ne sorolja el a jelöltek neveit, ez nekem is egy arra utal, hogy rohadtul nem volt ez igazán így jól megbeszélve ott élőben. Még amiről szerettem volna beszélni, az a Jimmy Kimmel szerepe, mert hogy te most olvastam talán a legtöbb olyan kritikát, ami már azt pegzeketi, hogy talán ideje lenne másnak adni, vagy mással megpróbálni az Oscar díjat adott, mert hogy a monológja sem volt olyan erős, és hogy igazából egy ilyen eredeti fogása volt, amikor beolvasta Donald Trumpnak a kirohanását a műsorról. Mindannyiótoktól kérdezem, hogy az ő szerepe tényleg így elmúlt, lejárt, vagy passzol-e ez a műsorhoz?
Szerintem teljesen oké, vagy nekem nincsen bajom vele. Tehát, hogy szerintem nem sok mozgástér van egy ilyen Oscar műsorvezető választása terén. Tehát, hogy nem széles a spektrum, amiről válogatni lehet, és szerintem ez megoldja a feladatot. Ilyen. Szerintem annyira nem is volt kellemetlen, mint ahogy voltak sokkal kellemetlenebb hostok is az elmúlt években. Szerintem ő nem volt kellemetlen, egy ilyen oké választás. És tényleg az, hogy visszatérve mindig a Moonlightot fogjuk előhozni, tehát hogy azt azért le tudtam menedzselni, szerintem azért, így, azért neki ilyen örök belépője lesz
valami. Azért megérdemel még igen, több bírni
igen, tehát, hogy ezt...
Igen, ő negyedszer volt már Oscar Hopmester, azt mondjuk el. És tényleg ő a biztonságos választás, és hogyha az akadémia nem akar kockáztatni, akkor őt rántja elő.
Úgy értitek ezt a kevés mozgásteret, hogy nem túl, nem tudom, nem túl beleszállós a humora, de csak ilyen csipkelődő, tehát hogy ez az, ami még így belefér egy Oscar közvetítésbe?
Hát nekem olyan, neked ezt mondtam adáson kívül, hogy kicsit az egyik volt tanáromra emlékeztet, akinek így mindig kell valamit mondani. Nyilván ez egy olyan szerep, amikor mindig kell valami erőset és hatásosat mondani, de mondjam, amikor a Robert Downey Jr.-nak a péniszével viccelődött, hogy mit rejteget a zakójában például, akkor olyan érzésem volt, hogy itt poén helye, és akkor ezek a kitartott szünetek, ahol így nevetni kell, és nem nevettem túlságosan a poénjain, szóval, hogy így szerintem az biztos, hogy megvan ez a képesség, hogy így lehoz egy ilyen helyzetet, ez nem is kérdés, de én azért így nem kacagtam rajta, vagy olyan érzésem volt, hogy most ez a nevetés helye, én mégse kacagok a képernyő mögött annyira, de...
És maguk ezek a megrendezett, meg előre megírt jelenetek, ezek hogy tetszettek a... Nyilván a John Cena mente a legnagyobbat a mesztelen, vagy majdnem mesztelen színre lépésével. Kellenek ezek egyáltalán, vagy szóljon inkább mindig az MCSC-en? Tehát, hogy jobbat tenne az Oscar-gáláknak, hogyha elengednék ezeket a scriptet, poénkodós színre lépéseket.
Nem tudom, mert hogy most azért őszintén az Oscart azt el lehetne úgy intézni, mint pár éve a Golden Globe-ot, hogy kiküldenek egy sajtóközleményt, tehát hogy valójában ez az egész, hogy nem tudom, a bizottság megválasztja, és akkor itt vannak az eredmények. Tehát én nem bánom, hogy ilyeneket kitalálnak, szerintem ez még pont tényleg nem volt kellemetlen. Tehát hogy ez pont még ilyen oké volt, vagy belefér.
Hát meg ugye azzal, hogy egy 70-es évekbeli jelenetet idéztek meg, ezzel volt egyfajta ilyen tisztelgés jellege ennek, vagy hogy így múlt idézés jellege, meg összekötötték a jelmez tervezőknek a szerepével, hogy ez milyen fontos.
Valószínűleg meg nem beszéltünk erről a kategóriáról ennyit, mint most, emiatt.
Érdekes. De hogy talán ott is azt éreztem, hogy dramaturgiailag kicsit kimászhatott volna előbb a háttérből, de ezt nyilván ott így élesben nehéz lemenedzselni úgy, hogy minden pontosan üssön, de szerintem is elfért, én egyetértek, hogy így belém égett ez a nagy gorilla test ennek elnére, de hogy meg én utoljára John Cena-t moziképenyünk kívül pankrációzni láttam a Viaszat Haton 10 évesen, vagy 9 évesen.
Ezek szép visszatérés ahhoz.
És, hát igen, ahhoz képest így...
Gábor, hozzá akartál szólni?
Szerintem is kellenek ezek a gegek, hát több mint 3 órás a közvetítés, hát valami legyen benne. De meg hát ezek azok a pillanatok, amikre emlékezni fogunk x év múlva, tehát az ikonikus Oscar pillanatok között ott van már az, amikor a Ellen DeGeneres csinálta a selfie-t, és az ilyen nem sok éve volt. És az is egy ilyen gag volt. És szerintem, amik idén voltak, azok többségben jók voltak, jól sültek el, és például a díját adó személyek mondták a poénokat, vagy az ő személyükhöz kötődött. Hát amikor kijött a Arnold Schwarzenegger meg a Danny DeVito, az ugye önmagában egy gag, hogy ikrek reunión, és akkor még rátettek egy lapáttal, hogy hát igen, azért vagyunk itt, mert tudja mindenki miért, mert mind a kettőnket elintézett Batman. Mert ugye a Danny DeVito az Pingvin volt a második Batman filmben, a Schwarzenegger pedig a Mr. Freeze, és ott volt az első sorokban a Michael Keaton, aki ugye a Batman-t játszotta, és kiszóltak neki, és ő megvette a poént. Nyilván ez előre meg volt írva, de szerintem ez például nagyon jól sült el. Ez volt az egy pont, amikor egy hangosan röhögtem a közvetítés során.
A gála után áttérnék konkrétan már a filmekre, meg hogy ti mennyire tartottatok megérdemeltnek a kategóriák nyerteseit. Az első dolog, amiről mindenképp beszélnünk kell, az Oppenheimer dominanciája, ugye 7 díjat nyert a film, és egy kicsit az online reakciókból, mondjuk minden Nolan filmet övez egy ilyen megosztó online reakció, de hogy most is érzem ezt, hogy sokan azt vitatják, hogy megérdemelt volt-e ez a dominancia, vagy pont ezzel a filmmel kellett-e nyernie. Aztán fontos elmondanunk, hogy a rendezői díjat először kapott Nolan, és emiatt is felmerül ez, hogy ez az a film, ami miatt ő megérdemli. Ebben a témában ti milyen álláspontot képviseltek?
Hát figyelj, szerintem akiknek gondjuk van az, hogy megérdemelte az Oppenheimert, azok valószínűleg elfejtették, hogy pár év a zöld könyv nyert. Tehát hogy az egy vita. Tehát hogy az Oppenheimer az szerintem nem vita. Tehát ez egy népszerű, jó, hogyha nem ismered el, hogy jó, akkor is ismered, hogy hatásos, vagy legalább egy grandiózus film. Tehát hogy ez... Tehát egy népszerű film, amit rengetegen megnéztek, rengeteg pénzt hozott, mondva, állít valamit valahogyan, tehát hogy azokhoz, tehát tényleg a, nem is tudom, próbálok még egy példát mondani, ami nem a zöld könyv volt, de a Koda, tessék, tehát Koda. Hogy ezek így, tehát arról szerintem végtelenség lehet vitázni, hiszen az Oppenheimer az olyan tártalan.
Igen, meg szerintem az Oppenheimer az arra volt kvázi predestinál, vagy ez egy ilyen magnum opusza lesz a Nolannek, ami majd egy szép helyet fog elfoglalni így a filmográfiájában, és ezért szerintem egy érthetően ez egy ilyen magnum opus jellegű film, ami megérdemel egy nagy díjat, meg természetesebb is szerintem a szándék mögötte, mint mondjuk a Maestrónál, ami nyilván nem egy liga, de hogy azt a Bradley Cooper az tényleg egy ilyen önnyalásként, ő azt így arra szánta, hogy ő ezzel majd Oscart nyer. Ez egy természetesebb nyeremény szerintem, ugyanakkor van egy-két film, és arról majd beszélni fogunk, amik fölött elsiklottak az Oppenheimer miatt, szóval a 7 díjat talán egy picit túlzásnak érzem, viszont a Nolan meg ezt így megérdemelte, meg abban tök igazad van, hogy ez olyan, mint kihozni egy nagyon sikeres albumot egy évvégi toplistán, ami már senki nem lepődik meg, hogy a Rolling Stone-on miért ez meg az a legnépszerűbb album, vagy legjobb album, azért, mert a legnépszerűbb is. Uh-huh. És ez az év, ez tényleg az Oppenheimerről szólt ilyen szempontból, szóval a legjobb filmként elfogadható.
Hogy úgy is értitek ezt, hogy itt egyszerre történt meg az, hogy kereskedelmileg is egy sikeres filmről beszélünk, és a kritika is azért inkább szerette ezt a filmet. Úgyhogy ez ritkán szokott összejönni, Oscar nyertes
film. Persze, tehát azért a tavaly nyár az olyan volt, hogy bárkivel tudtál beszélgetni az Oppenheimerről, vagy a Barbie-ról. Tehát hogy tényleg az volt, most nem ez a Barbenheimer fasság, hanem hogy tényleg, tehát emberek megnézték, és volt véleményük róla, és így tudsz beszélgetni, és hogy nem tudom, vitázni tudtok róla, és azért ritkán volt ilyen. Tehát mondjuk a Fekete Párduc 2 az mondjuk nem jutott ilyen csatornákat.
Gábor, te hol elsz ebben a kérdésben?
Én abszolút ki tudtam egyezni ezzel, hogy az Oppenheimer nyert. Egy kicsit talán még az is benne volt, hogy ugye mondtad, hogy a Nolannek ez volt az első rendezői díja, tehát szerintem valahol az is benne van, hogy az életművét is elismerik, mint amikor végre a Scorsese kapott egy rendezői Oscart, ő ugye a Tégláér, ami nem a legjobb filmje.
De egy nagyon jó film, szeretném megjegyezni, nagyon jó film a Tégla.
Az Oppenheimer az pedig azért a legjobb filmjei között ott van Nolannek, azért nem egy Tenet, úgyhogy én teljesen kibékültem. Én két filmről gondoltam azt, hogy a legjobb film Oscarját megkaphatna, és az Oppenheimer volt az egyik.
Igen, elmondjátok, mert itt akartam kérdezni azt is, hogy mi az, ami szerintetek még ez a kategória volt, ami amúgy simán megérdemelte volna emellett még akár a rendezői, tehát beszéltünk külön a rendezői kategóriáról is, meg a legjobb film kategóriáról.
Hát, ha már nálam van a szó, nálam a Megfojtott virágok és Scorsese, és lehet, hogy a Klág egyetért velem, mert erről csetelgettünk.
Ja, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a filmet, de megértem, hogy miért nem az nyert, vagy miért nem azt választották az Oppenheimerrel szemben. Szerintem, tehát hogy én most kicsit elébe vágok dolgoknak, tehát a Lily Gladstone-on például nagyon sokat gondolkoztam, hogy tényleg ez a, miért Emma Stone kapta, és miért nem ő, és hogy jó, lehet, hogy ez egy ilyen szar helyzet, de az egy elvitathatatlan tény, hogy egy ilyen nagyon jó, grandiózus filmben szerepel. Tehát, hogy azt soha nem fogják elvenni tőle, igen, hogy ő az egyik főszereplője ennek, Martin Scorsese egyik ilyen óriási művének. Tehát annak, hogy most kapott Oscart, vagy sem. És hogy a Megfojtott virágok az így a saját lábán meg fog állni, szerintem, hogyha évek múlva is emlékszünk rá, tehát, hogy Oscar ide vagy oda.
Máté, neked volt olyan, aminek adtál volna, vagy megérdemelte volna?
Én inkább, ez most nem is a személyes preferencia, inkább csak azon gondolaton tovább menve, amit az előbb említettünk, hogy még a Szegény párek volt ez a kaliber, ami népszerű volt, és kritikailag is elismert volt, és nagyon sokat beszélt róla a Z-generáció, meg leuralta még talán majdnem, hogy jobban is a közösségi médiát, mint az Oppenheimer, vagy más módon, meg sokkal specifikusabb módon. Szóval ezen a gondolatmeneten tovább menve el tudtam volna képzelni, ugyanakkor az Oppenheimer szerepe az szerintem így felül tudja múlni a Szegény párákat egy ilyen kaliberű rendezvényen. De persze, én nem vagyok egy hatalmas Oppenheimer fan, szóval a listából a legjobb filmek közül az Előző életeket is nagyon nagyra tartom, meg egy csomó filmet innen, de szerintem ebben a kategóriában indokolt ez a díj, szóval én ezt nem venném mellett.
Ha már szóba kerül, szerintem rátérhetünk erre a Lily Gladstone, Emma Stone, ez is vitának hívhatjuk, de igazából itt inkább az a téma, hogy kell-e az Oscar szavazóknak figyelembe venni azt, hogy úgymond történelmi döntést hozhatnak azzal, hogy őslakos színész kap Oscart, mert hogy kicsit fel is nagyította ezt az utólagos reakciók ezt a nem létező vitát, mert a Lily Gladstone reakciójából is az tűnik ki, hogy ő ezt nem úgy kezelt, hogy vesztett egy díjat, hanem tök jó egyetlen ideig eljutott. Ti ebben milyen álláspontot képviseltek, hogy kellett tényleg az Oscar szavazóknak ilyet figyelembe vennie?
Meg kell fontolni, mit válaszolom.
Szerintem nem, de egyébként annyit hozzátennék, hogy ez a kategória, ez itt nagyon erős volt idén a mezőny. Hát ugye Emma Stone meg Lily Gladstone mellett ott volt Annette Bening, a Nájadot nem tudom, láttátok-e, szenzációs, amit csinált, és hát Sandra Hüller a az egy zuhanás anatómiájából. Szóval itt azért az, hogy egy ilyen erős mezőnybe egyáltalán bekerült a Lily Gladstone, az tényleg egy nagy diadal már önmagában. Azon kicsit meglepődtem, hogy nem ő kapta, mert ugye a Golden Globe-ot is nyert, meg a színészi szakszervezet díját is megkapta, de hát nem tudnám azt mondani, hogy nem érdemelte meg az Emma Stone.
Abszolút, és kicsit viszont a reakcióján, igen, ezt írtátok is a közvetítésben, hogy igen. Olyan vagy nagyon jó színész, vagy tényleg nagyon-nagyon meglepődött azon, hogy végül összeolították ki, de hogy én is azon az állásponton vagyok, hogy egyébként, hogy vitathatatlan az ő teljesítménye a szegény párákban.
Én nem vagyok egy ilyen szegény pára, nem tudom, mi az apologista ellentéte, de én az antagonista, én egy szegény párák antagonista vagyok. Aha. Én egyébként szerintem nem volt annyira szuper különleges, amit művelt benne, de hát...
De akkor inkább a Lily Gladstone-nak
adtad volna. Hát inkább, de Sandra Hüllernek is, tehát hogy, vagy nem tudom, igen, tehát hogy én nem tartom annyira különleges filmnek a szegény párákat, most nem akartam ezt a Pandora szerencét
kipinyitni.
De hogy, igen, hú, hát most izé, de hogy...
Itt volt a helye.
Bár természetesen Magyarország szíve egyként dobban, hogy Mihalek Zsuzsa Oscar-díjat nyert, és természetesen nem vitatom el az elképesztően, úristen, ezt most kell tapsolnom, hogy ezt kivágjuk, ezt az egészet. Szóval, hogy én nem szeretem annyira a szegény párákat, és speciál nem értek azzal annyira egyet, hogy Emma Stone egy óriásit alakított. Egy bizonyos teljesítmény nyújtott, ami szerintem nem biztos, hogy olyan jó színészetnek nevezném. Nem tudom, tudok-e érvelni pontosan, de hogy én más, tehát hogyha nem ő kapta volna a díjat, akkor nem gondoltam volna azt, hogy kiszúrtak Emma Stone-nal.
Talán így mélységeiben kérdőjelezhető meg az a szerep, vagy a felszínen nagyon jól eladható, hogy mennyire igen, pozícionálja meg produkálja magát a kamerának, igen. Ezzel egyet tudok érteni amúgy, a baba szerepből átmenni az önálló nőbe. Ennek ellenére persze ez a bevonzi a képernyő elé, meg hogy én nyilván egy fokkal jobban állok a szegény párákhoz, de hogy én ezt teljesen értem ezt az előbbi gondolatmenet is erre irányult egyébként, hogy a szegény párák mint legjobb film, az is inkább a felhajtás miatt lett volna szerintem jogos, amit én nagyon láttam. De hogy például Sandra Hüller nekem egy nagyon erős, nagyon stabil induló lett volna, vagy volt addig az én fejemben. Majdnem, hogy talán inkább a zuhanás anatómiájában alakított, vagy a végzett alakításáért, ami szerintem még stabilabb, még hosszabban kinyújtott volt, mint a Zone of Interest-ben. Szóval ők két nagyon erős filmmel ment.
Az zuhanásért jelölték.
Igen, a zuhanásért jelölték, de hogy csak azt mondom, hogy mint új nagy európai színésznő két ilyen film van most így a diszkográfiájában, vagy filmográfiájában, és amit a tárgyalóteremben nyújt, szerintem az egy ilyen nagyon szépen végigvitt alakítás, és ezért én eléggé pártom őt.
Talán úgy tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondta, hogy igen, hogy ne felejtsük el, hogy itt ugye a háttérben ilyen nagy kampányok zajlanak, és hogy a szegény párok valóban könnyen eladható, vagy látványosabban eladható mondjuk, mint a Sandra Hüller tárgyalótermi teljesítménye. Tehát, hogy egy picit ezt alá tudom írni, hogy ezt jobban lehetett prezentálni akár. De egyébként a Sandra Hüller szerintem az érdekvédelmi területért is simán lehetett volna jelölt.
Ja, hát szerintem őt 80 éves koráig fogjuk látni különböző, nem tudom, 3 évente egy ilyen Oscar jelölésen. Tehát, hogy az biztos. Tehát, hogy neki ugye a Tony Erdmann volt, nem is tudom hány éve, az volt az első ilyen nagyobb ilyen nemzetközi sikere, amivel, tehát, hogy azért ilyen európai szinten megragad, de hogy szerintem azóta, tehát bármiben így felbukkan, vagy még fel fog bukkanni ezek után, ő ott fog ülni, és ott lesz az 5 jelölt között, és egyszer majd ő fog nyerni. Lesz egy ilyen.
Egyébként titeket meglepett az, hogy az egy zuhanás anatómia ennyire erős jelölt volt, meg hogy ennyi kategóriában, ugye ott a francia jelölőrendszerre volt egy galiba, hogy ők végül nem ezt választották Franciaország hivatalos Oscar jelöltjének, miközben nevezhették volna, és közben meg jobban járt ezzel a film, mert hogy a nagy kategóriákban tudott indulni, de engem őszintén már a Golden Globe-on is így meglepett, hogy ennyire erősen szerepelt. Nem tudom nektek, milyen volt látni ezt a filmet ennyire jól futni.
Szerintem ez hasonló volt, mint tavaly a Ruben Östlund film. Tehát az a Szomorúság háromszöge, az is ilyen Cannes-i fődíjas volt, és egyszerűen egy végig menetelt. Tehát, hogy van szerintem még talán az amerikai forgalmazója is ugyanez volt, de nem merek megesküdni, hogy a két filmek talán, de igen, ezt nem merem 100%-osan kijelenteni, de hogy szerintem látszik, hogy hogyan kell egy ilyen kampányt felépíteni egy Cannes-i nagydíjas filmmel, ami fogyasztható valamennyire egy észak-amerikai közönségnek, és az akadémia tagjainak úgy el lehet adni, vagy úgy lehet mahirálni a kampányt, hogy aztán eljusson idáig. Én örülök, tehát hogy magától értetődő, tehát az Oscarnak nemzetközinek kellene lennie szerintem, és ez egy tök jó, hogy ilyen filmek vannak.
Gábor, neked is hasonló érzéseid vannak?
Elmondta Dávid a gondolataimat, igen.
Volt egyébként a nemzetközi mezőnyben, tehát nem a klasszikus amerikai felhozatalból, ami olyan film, amit még el tudtatok volna képzelni, hogy a nagyobb kategóriákban is jelölés kap, vagy több szó esik róla akár az ilyen kampányokban, hogy még nemzetközibb legyen az Oscar.
Egyébként, amit Franciaország küldött az Oscarra, aminek elfelejtettem a magyar címét.
Szenvedély íze.
Aztán, tehát az egy ilyen parádés film. Tehát az is ugyanúgy lehetett volna szerintem. Tehát az ráadásul egy, még lehetett volna úgy marketingelni, hogy mint az új csokoládé, vagy nem tudom. Tehát hogy annak érde, hogy egyáltalán nem ilyen, de hogy Juliette Binoche és gasztronómia van benne.
Igen.
De hogy az is, tehát az is ugyanígy, ilyen pályát befuthatott volna, szerintem. Gondolkodom még, de hogy ez az első példa, ami eszembe jut, hogy ez.
Igen, egyébként itt fontos magamat javítani, hogy nem az történt, hogy hibázott a francia Oscar jelölő bizottság, hanem hoztak egy döntés, és inkább ezt választották. Most utólag nyilván lehet okoskodni, hogy ez jó döntés volt, de az a film is simán megérdemli a figyelmet. Neked, Máté?
Én inkább csak egy kicsit visszatérnék még a Zuhanás anatómiája melletti pártolásomhoz, hogy szerintem az egy olyan film, amit valaki elkezd, és elég nagy konszenzus van abban, hogy az egy nagyon jó film, és azt érzem, hogy ez egy elég globális megegyezés van ebben ellenben mondjuk a szegény párákkal, amit sokan öncélúnak neveznek például, tök jogosan. Ezért szerintem ez egy megérdemelt hely, és most így hirtelen én sem tudok mást, én sem a listából tudnám talán említeni ezt a gasztrofilmet, vagy hát ezt a...
amit de nevezhetünk szerintem hát, gasztrofilmet.
Hát igen.
De nyilván a saját, az én rendező saját elképzelése szerint. Itt is már említettük, hogy vagy egy szóba került a magyar Oscar-díj, ami ismét berendező kapott, ugye Sipó Zsuzsanna kapott a Dűne első részért 2 évvel ezelőtt. Most ismét berendezőként kapott Mihalek Zsuzsa, ő a Szegény párákban végzett munkájáért. Nekem erről a díjról, én ezt írtam fel magamnak, hogy sokáig, tudjátok, ez hangzott el nagyon sokszor a magyar stábok munkájáról, hogy egy bizonyos szint alatti munkákat kapnak csak meg az itt forgó nagy magyar produkcióknál, és hogy vajon ezek a díjak már azt jelzik-e, hogy átütötték a magyar szakemberek ezt a küszöböt, hogy akár olyan pozíciókat, vagy olyan részlegvezetők is lehetnek itt forgó magyar produkcióknál, amik már eljutnak Oscar díjig is. Tehát, hogy olyan részleget kapsz.
Erre nem tudom a választ őszintén, szóval nem tudom, hogy mi magyarázza. Hát, nyilván elkezdtek egyre több filmet, még mindig talán egyre több filmet forgatni, tehát hogy iszonyatos túltermelés van, de hogy folyamatos termelés van a filmgyártásban, a szervizfilmgyártásban Magyarországon. Tehát most már nem csak a nyilván nem tudom, 10 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt az ilyen Spy Game, meg hasonlók jöttek, most már nem erről van szó, tehát most már prestízs filmek jönnek, de olyanok, amiknek ilyen nagy stúdióigényük van, tehát mondjuk a Szárnyas fejvadász, vagy a Szegény párák, tehát amiket nem helyszínen forgatnak, vagy a Dűne.
Igen.
És hogy tehát ilyenkor szerintem őszintén szóval nem tudom, hogy választják ki, vagy hogy mi az a szint, amiatt azt mondják, hogy akkor most a lokális szakember kell, vagy hozunk magunkkal. Ezek szerint akkor ez tényleg a berendező lehet.
Az első ilyen pozíció, ahol átütik.
Igen.
Nem tudom, többieknek van ehhez gondolata, vagy hozzáfűzni valami?
Ebben a kérdésben abszolút azt tudom, hogy nem vagyok kvalifikáltan, hogy ezt így megítéljem. Nem tudom, hogy Stöki mit gondol erről.
Te, én se.
Én sem vagyok, én sem vagyok, csak improvizáltam.
Én beállok Lák Dávid
mögé. Akkor ezt magammal jól így megvitattam, igen.
Egyetértünk.
Ami jó, viszont...
Hiszem, nagyon érdekes dilemma ennek ellenére, hogy vajon ez hozzá majd egy olyan hullámot, hogy ezzel így kilépünk abból, hogy a kisegítő munkások, vagy
a nem lebegsülve, nyilván, tehát hogy ne, az persze, nem úgy akartam mondani, hogy csak a nem tudom, a nagyon kisegítő pozíciókat persze. Kapják meg a magyar stábtagok.
Mikor fog végre nagy Elvin Oscar díjat nyerni?
Indulhat.
Viszont talán a kulcs az ott volt, hogy olyan, amit mondtál, hogy olyan presztízsű produkciók érkeztek meg Magyarországra, ami igen, egy ideig ment ez, hogy nem az Oscar jelölt, vagy az Oscar kampányban érdekelt filmek forognak itthon. Ami viszont, amiről szerettem volna veletek beszélni, és ami nagyon fura, hogy egyrészt Mihalék Zsuzsa nem utazott el erre a diátadóra, és azóta mi is próbáltuk keresni, valószínűleg az összes többi magyar médium is, és hogy teljes, nagyon furcsa ez az elzárkózás, hogy nem tudom, nekem ez túlzásnak tűnik azért, hogy ennyire nem reagál, vagy nem oszt meg gondolatokat a sajtóval. Nem tudom, hogy nektek milyen érzésetek volt ettől.
Most kell egy kamerában néznem, és üzenni neki, hogy mit szeretné. Hát érdekes, de valahol megértem. Tehát, hogy a 80-as években kezdte azt hiszem a karrierét, magyar filmeken, tehát lehet, hogy van az a pont, ahol nem akar ezzel kérkedni, nem tudom, hogy...
Abszolút ilyen figurának tűnik, és hogy ott a két másik látványtervező is beszélt erről, hogy ők is így ismerték meg, hogy ez tulajdonképpen passzol a karakteréhez, hogy nem ment el.
Ja, nem tudom, tehát hogy van az a pont, amikor annyira így rendben vagy magaddal, meg a pozícióddal, meg a karriereddel,
hogy lehet, nem érdekel.
Hogy így nem is lehet többet belelátni akár, vagy így szeretjük szerintem... Ebben a mai korban, ahol tényleg így arra megy ki a játékzenészeknél, hogy mikor tesz neki egy sztorit, azután, hogy egy évig nem posztoltak semmit, így ezt túl misztifikálni, hogy akkor mi a legjobb egy ilyen rejtőzködő...
Igen, most már ezzel lehetek többet nyernem.
Igen, tehát, hogy...
igen de tényleg egy ismerősömmel beszélgettünk, hogy vajon hol fog megjelenni az első interjú az Oscar után, és én a Lakáskultúra magazin tippeltem, tehát lehet, hogy valami, tehát igen, valami teljesen igen, ilyen irreleváns, nem tudom, kiskegyed, vagy...
Azt viszont azért ne vitassuk el, arról talán érdemes még egy-két szót ejteni, hogy ezt is a kollégái nyilatkozataiból tudjuk, hogy a saját ízlése is formálta azt, hogy néz ki a szegény párák, tehát hogy konkrétan saját tárgyakat is használt ebben a világban, és hogy lehet, hogy emiatt is kapta meg ezt a pozíciót, mert hogy én úgy értelmezem, hogy olyan gyűjteménnyel, meg olyan kapcsolatrendszerrel bír, hogy ő meg tudja rendelni ezeket a nagyon bizarr, nagyon fura tárgyakat, amik kellettek a szegény párákhoz.
Egyébként Baba Aziz kellett volna behívni, azt mondja, hogy dolgozott.
Igen.
Az tervem volt egyébként.
Aztán visszalépett
egyébként. Tényleg?
Tehát, hogy őt kerestük ez ügyben, de végül elállt.
Igen, meg hát itt az ilyen aláírt szerződések miatt volt egy csomó ilyen kérdőjel ebben a dologban, hogy mennyire teljes értük egy beszélgetés, hogyha így nem hangozhat el egy pár nagyon fontos info, de amúgy ezen a vonalon még el lehet indulni.
Fogunk még vele foglalkozni, igen, és megpróbálom kamerába mondani, hogy
magyar zenészek, akik filmekben dolgoznak, itt a lehetőség.
Igen.
Kerekasztal szimpózium.
Ami még nem megjelenő, tehát az Oscar-gálán nem megjelenő emberről akartam beszélni, van még egy másik ilyen figura, Wes Anderson, aki szintén először kapott Oscar-díjat, és nem lehet egy picit nem ilyen beszédes hiányzásnak venni azt, hogy rövid filmért kapta meg ezt az Oscart, azt most megpróbálják sokan úgy értelmezni, hogy ez egy ilyen kegyelem díj, hogy végre ő is kapjon, és ő meg direkt nem ment el ezért. Lehet ezt így keretezni, de mondjátok el, hogyha nagyon hülyén látom ezt a helyzetet.
Nem látott hülyén, tehát ez lehet a narratív, vagy ez lehet egy ilyen felszínes narratíva, de az igazság az valószínűleg prózaibb. Tehát volt egy amerikai újságíró, aki megkérdezte az Oscar-n az egyik Netflixes, nem is tudom, ügynököt, vagy sajtost, aki ott volt, és kiderült, hogy következő nap Németországban elkezd filmet forgatni, ugye Wes Anderson. Tehát, hogy nem, tehát tényleg egy tök prózai oka van, és hogyha Nem hiszem, hogy Wes Andersonnak az kéne, hogy Oscar díjat nyerjen. Igen. Tehát, hogy neki ez nem, meg azt se gondolom, hogy úgy érezné, hogy ő e fölött van, vagy alatt, vagy nem tudom, vagy nem ennek a szintjén van. Tehát, hogy tényleg valószínűleg az van, hogy egyszer nem tudott ott lenni, mint ahogy más se tudott ott lenni.
Mi az, aki sem
volt? Tehát
igen.
Mondjuk mi az, aki lehet, hogy nem volt kedve kikelni az ágyból, de hogy...
Igen, nála valahogy a karakter ez passzol, igen, és hogy nem megy.
Ez most már terjed is egyébként a neten, hogy ez az ilyen visszaalvó homél.
Hogy értesítik, hogy megkapta.
És aztán csak így visszafekszik aludni. Ja.
De ez egy kicsit megint azt húzza le, nem, hogy ahogy elindulnak a gyors online reakciók, és hogy azonnal narratívát találni arra, hogy valaki miért nem ment el, miközben valószínűleg csak meg kéne kérdezni egy közeli embert hozzá.
Igen, de én például én abszolút nem voltam rajongója ennek a rövidfilm sorozatnak a Netflixen, nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla. Ami nyert, az még úgy, még jobban érthető számomra, de volt még az egérfogós, vagy ez a patkányos epizód, meg a hattyús. Vagy...
Négy volt összesen,
igen,
ugye?
Igen, és én szeretem Wes Anderson, de például ezek nekem nagyon ilyen kiábrándítóak voltak.
Hát, de itt is azért bejátszik, mint az animációs filmeknél, hogy volt, hogy mindenki a Pixarra szavazott, mert azt látták, vagy a dokumentumfilmeknél nagyon sokáig, hogy ilyen portréfilmekre, vagy nem tudom, Michael Moore filmekre szavaztak, mert nem néztek meg másokat. Tehát lehet, hogy itt is az érvényben volt, hogy látták, ez a Wes Anderson rövid film, ez ilyen jó pofa volt, a többi meg valami, nem tudom, szörnyű szociális problémával foglalkozik, vagy mint ezeknél. De csak tippelek, nem tudom.
Igen, valószínűleg a rövidfilmes kategóriát is ismerik a legkevésbé, bár egyébként ez is felmerült utólag, hogy például a francia jelölő bizottságról szóló cikkekben, hogy sokan félreértik, hogy már itt nem arról van szó, hogy öreg fehér férfiak szavaznak csak az Oscar-díjakról, és hogy nyugodtan lehet bátrabb, vagy nagyobb kihívást okozó filmeket jelölni Oscarra, vagy kampányolni.
Hát ez történt ez történt a dokumentumfilmeknél, hogy ott azért volt a felháborodás, mert ugye egyértelmű, hogy a Michael J. Fox dokumentumfilm nem került be, és hogy azért, mert dokumentumfilmesek szavaztak dokumentumfilmekről, hogy mik legyenek a jelöltek, és ezért tényleg egy ilyen globális válogatás volt. Aztán nem is voltán amerikai benne, most lesek. De nem, egyik se volt, azt hiszem amerikai, igen. Tehát Amerikában játszódó amerikai témákkal foglalkozó, tehát ez ilyen...
Mm. Ezt egyébként így unblock is lehet érezni az Oscaron, hogy már más a szavazóbázis, sokkal színesebb a felhozatal, tehát hogy...
Hát már a jelöléseken is szerintem, már a jelöléseken is lehet érezni pár éve. Ugye... Volt az, amikor még az egy óriási novum volt, hogy nem tudom, Fekete Párduc volt, hogy valamelyik, hogy úristen, egy ilyen közönségfilm bekerült a legjobb filmjelöltök közé. És most meg, hogy a Barbie bekerült, az meg már egy teljesen természetes. Szóval szerintem már jelöléseken is látszik, hogy ilyen, nem is tudom, elkezdte követni kicsit a korszellemet az akadémia, meg hát a jelölteken is. Hogy az elmúlt, ugye volt az, nem tudom, 2015-ben, 16-ban, mikor volt az, amikor túl fehér volt az Oscar, amikor kipattant végre, hogy túl fehér az Oscar, és azóta szerintem azért ebben érezhető volt némi változás. Nyilván lehet még valahova haladni. Most a jelölteknek a 32%-a volt nő idén, de ez például a legmagasabb aránya díjtörténetében. Szóval szerintem lehet érezni már a jelöléseken is, nem csak a nyerteseken.
Ja, ja. Meg hát ez a Oscar so white, nem valami ilyesmi volt. Tehát, hogy ez így, ha nem is a rassz, vagy bőrszíne feltetjük meg, hanem azzal, hogy túl homogén volt az Oscar, az már így szerintem megdől valamennyire. Tehát, hogy ezek nyilván lehet még sokkal obskurusabb dolgokat választani, de hogy ez egy jobb. Tehát emlékszem, hogy volt ilyen, hogy a román, a kollektív dokumentumfilm, tehát az volt, hogy legjobb külföldi film, meg legjobb dokumentumfilm kategóriába is jelölték, és hogy az egy román dokumentumfilm egy ilyen borzasztó tűzesetről.
Igen.
És tehát, hogy ez azért egy tök jó, ami nem a Netflix nyomott, vagy bárki, hanem így bekerült ön jogán.
Meg ami talán még látványos, hogy amikor elindult ez a kampány, hogy tényleg ez az Oscar so white kampány, akkor aztán meg el is indult ez, hogy vegyenek fel több új tagot, vagy fiatalabbakat, vagy több országból érkezzenek, és én ezzel párhuzamosan látom azt is egyébként, hogy, hogy nem annyira borítékolható, hogy még korábban mondtuk ezt, hogy valami Oscarra készített film szinte, vagy ez egy ilyen pejoratív jelző volt. Én ezt egyébként mostanában nem tudnám, vagy kevés filmre tudom rásütni, hogy olyan, mintha direkt a díjra szentek volna.
Hát ja, igen, ezek így elkoptak, meg hát nagyon sokáig például a zenés életrajzi filmek voltak ilyenek, és ugye aztán annyi készült belőle, hogy jó, mondjuk aztán a Bohém Rhapsodia megint, de mindegy, de ugye emlékeztek, mit tudom én, Tom Hiddlestonnal volt Hank Williams film, meg ilyenek, tehát hogy nagyon sok, a Ray, meg a Walk the Line után, tehát ezek így tömegével készültek, csak ezek mindig, hát van emlékszem, hogy van egy ilyen podcast, ami csak ezzel foglalkozik, a This Had Oscar Potential, és akkor így, és akkor megnézed a filmet, és azt mondod, erre valami emlékszel, hogy talán volt erről valami valahol. És hogy tényleg vannak ilyen...
Hát amúgy ez, szerintem ezért fürdött be ennyire a Maestro is, ami sajnos ebbe a kategóriába illeszthető nagyon erősen, hogy abszolút, talán onnan láttam egyedül ezt a vádat ennyiszer emlegetve, hogy na Bradley Cooper meg akarja szerezni most egy ilyen nagyon nagy évű szerepben, nagyon szép sminkben, nagyon jól gesztikulálva,
és még azt sem vitték el, ugye? Tehát, hogy még a sminket sem...
Nem, semmit, jó. Ja. És szerintem a többiek azok megúszták ezt a vádat, hogy na ez Oscarra készült, amit az Oppenheimernél is felhoztam, hogy az úgy egy magnum opusnak készült, hogy nem Oscarnak készült direktbe, és mégis el tudta vinni.
Igen, gyorsan. Igen.
Szóval, hogy szerintem itt sokan most megúszták ezt a vádat, meg nem erőlködtek ezen a...
Igen, talán ez a jó szobor. Kifejezés, bocs, hogy ez a kikopás, tehát, hogy már ez már nem fog elvinni téged, akár még a jelölés lehet, hogy összejöhet, de vagy egy díjig nem biztos. A nemzetközi film kategóriáról akartam még veletek beszélni, mert hogy ott volt egy ilyen pillanat, amikor arról cikkeztek, hogy akár a Jonathan Glazer filmje, az érdekvédelmi terület, az akár még a legjobb film kategóriában is esélyes lehet. Ott azt a kategóriát abban megérdemeltnek tartjátok-e azt a díjat, egyáltalán a filmmel milyen a viszonyatok, mert az egy erősebb, az egy megosztóbb alkotás azért.
És Töki, mondjál, addig gondolkodom a válaszomon.
Hogy milyen a viszonyom a érdekvédelmi területhez?
Igen.
Figyelj, én pont tegnap kérdezte meg egy haverom, hogy ez jó film, érdemes megnézni, és nem tudom eldönteni máig se, hogy jó filme. Az biztos, hogy nagyon érdekes film, nem bántam meg, hogy megnéztem, és így velem maradt sokáig, meg még most is valamennyire velem van, tehát visszatok rá emlékezni, és tök élén képek vannak, meg néha még azért gondolkodom rajta. Szóval hatásos film, szerintem érdemes megnézni. Nem egy tipikus, ilyen könnyen befogadható film, de szerintem az, hogy a jelöltek között ott legyen, az a baj, nem tudok belekötni.
A diába belekötnétek?
Nem emlékszem, mik voltak még a jelöltek? Ott van esetleg előtte,
de a tökéletes napok, ja. Hótársadalma, tanári szoba.
Jó kapitánul.
Igen, igen.
Nem tudok belekötni. Nagyon hülye hangzik ez, de én nem szerettem az érdekvédelmi területet, már egy ilyen filmet nem lehet szeretni, de hogy értékelni, tehát hogy valahogy én azt érzem, hogy ez egy nagyon jó kísérlet, ami szerintem nem működik. Én ezt, tehát nekem egy ilyen terrorháza interaktív installáció jut erről eszembe, ami szerintem a saját maga által kitűzött célt sem tudja elérni, minden mellett tök bátor, meg érdekes kísérlet, de szerintem nem működik. De hogy annak itt van a helye, tehát hogy azért egy érdekes kísérlet is egy kísérlet, és egy kísérletet azért tudok értékelni. És szerintem...
Nagyon, nagyon fura, mert egy filmbe általában azért így beleéled magad, vagy valamennyire célja is, hogy bevonjon. Ez pedig folyamatosan kizökkent szinte minden jelenetben. És ez nagyon egy alapélmény, hogyha nézed ezt a filmet, hogy folyton kizökkent valami. Ugye általában a hangok, de néha így más rendezői megoldások, vagy egy hirtelen időugrás, vagy egy hirtelen trükk megoldás. Szóval... Nem tudom, már csak a kísérletező kedve miatt is. Szerintem egyébként működik, ebben nem értek egyet Dáviddal, de ott volt a hely a jelöltek között. Szerintem az se baj, hogy meg... Vagy hát nem baj, de...
Nem sajnáljuk, Glazer.
Nem. Itt is egyébként tök erős voltam, ez egyébként a nemzetközi film kategóriájában ugye általában az. és ott sok mindent lehetne sorolni, hogy mi az, ami még itt lehetne.
Igen, nekem még a Tökéletes Napok volt egy olyan induló, amit nem, szintén nem személyes preferencia miatt. Azt most így megnéztem, és azért annyira mégsem ájultam el, de azt már magyar megjelenés előtt jóval azt láttam róla, hogy ez egy csodálatos film. Én azt gondoltam, hogy ez lehet az egyik ilyen nagy esélyes ebben a kategóriában. Ugyanakkor azt is hittem, hogy az érdekvédelmi terület nyerni fog valamit, ebbe kb. Biztos voltam. És szerintem ebben a kategóriában ez egy teljesen jogos díj.
Bocsa, Tökéletes Napoknál aztán fontos még hozzátenni, hogy ott azt is könnyebb mellette kampányolni, mert hogy Wim Wenders
csinált,
egy bejáratott név, tehát hogy nem az, igen, van, hogy egy ismeretlen japán rendező mellett kellett volna, igen, kampányolni a forgalmazónak.
És de ez Japánban készült, japán főszereplővel, ezért ez is egy ilyen jó nemzetközi utazás, de szerintem az érdekvédelmi területnek a sajtója meg szerepe az így lenyomta a többi filmet. Az innen nézve kicsit már szinte fura, hogy veszélyeztette az Oppenheimer pozícióját.
Hát ez ilyen spekuláció, persze, volt egyébként, tehát valószínűleg kellett valamilyen...
Világos, de azt hiszem, hogy például az ilyen a Variety cikkekben még talán még nagyobb nyereséget jósoltak neki, mint ami most végül kijött, uh-huh, eredményként.
Kettő díjat miért végül az érdekvédelmi terület.
Ja.
És neked egyébként a nemzetközi film kategóriában volt olyan, ami hasonló kaliber volt, hogy simán...
Megmondom, hogy a Tanári Szoba maradt ki még a listából, azt nagyon szívesen megnéztem volna a gála előtt.
Az később nem... jön csak Magyarországra, ugye? Azt hiszem...
Igen, már voltak vetítések belőle.
Volt vetítés.
De igen, azt hiszem.
Vagy nem, bocs, nem. Meg most hülyeséget mondtam, most került fel online talán.
Online felkerült, most meg lehet venni, vagy kölcsönözni.
Igen, igen.
És terveztem is. Nyilván egy kicsit én is elfogult voltam az érdekvédelmi területtel.
Mert hogy neked inkább tetszett.
Igen, nekem abszolút pozitív véleményem van róla, meg valahogy azt érzem, hogy jó ez a nyeremény olyan szempontból, hogy ez nem egy ilyen, amit beszéltünk erről a hologics szó kérdésköréről, uh-huh, és a többi, hogy ez nem egy tipikus holokauszt film, ami körül ott leng az, hogy jó lenne, hogyha nyerne. Én nem éreztem ennél ezt az ilyen, ennek a filmnek kéne adnunk a díjat, hanem inkább a megoldásai miatt rajongták körbe. Arról persze megosztanak a vélemények, hogy jogosan vagy sem, de hogy itt azt éreztem, hogy megszabadítják ezt a filmet attól, hogy a témája miatt valahogy tisztelegnünk kell a rendező előtt, hogy ez bevállalta.
Jó, hogy még jobban is jött ki így a produkció azzal, hogy mondjuk nem vitte el a legjobb filmet.
Vagy igen, azt hiszem. Igen.
Nem érheti
ez. És ugyanez ez az American Fiction-nél is felmerül, ami talán jobb, hogy nem nyerte meg a legjobb film kategóriáját. Nyilván ez kicsit esélytelennek is tűnik már innen nézve, de hogy az kicsit ezt mondtam is adáson kívül is, hogy a filmben elhangzottakat validálná valójában, hogyha az American Fiction nyerne egy ilyen gálán. De arra, mert talán rátérünk...
Bocs, ott el is mondhatod, hogy ott mi a sztori, mert szerintem az a film, ami nemrég került fel.
Igen, igen, azt most Prime-on el lehet csípni, én is tévén néztem, és ott valójában arról van szó, hogy a Monk nevű Jeffrey Wright által játszott színész besokal attól, hogy a modern amerikai társadalom mennyire hát öncélúan meg nevetségesen kezeli az afroamerikai narratívákat, uh-huh, és hogy az ilyen nagyon gettó nyelvezetet részesítik előnyben az ilyen fehér,
aha,
irodai szobákban, ahol döntenek arra, hogy mi kapjon támogatást, meg mi legyen bestseller, és a többi, és a többi, és belengi azt az egész filmet ez, hogy majd az ilyen nagy eseményeken és a fehérek által uralt szórakoztatóiparban már nagyon egyszerű narratívákkal el lehet adni filmeket, ami az afroamerikai közösség szenvedéseiről szól, és a többi, és a többi, és szerintem például ez a forgatókönyv, adaptált forgatókönyv kategóriájában ez egy valid nyeremény, de ez egy külön adást érne akár, hogy most, hogyha itt nyer egy ilyen film, akkor az mit jelent, azt a fajta
jogszinten megtörténnek azok a párbeszédek, vagy ez a...
Igen, tehát el tudnám képzelni ezt egy ilyen sitcom jelenetben, hogy az Oscaron újra alkotnak olyan... vagy az Oscar, ez, talán igen, ezt hoztuk fel, hogy a vörös szőnyeges beszélgetések egy-kettő beleillhetne a filmbe, például az American Fiction-be. Nagyon sok az ilyen álszent beszélgetés, hogy tényleg fuck a title? Mert hogy fuck a filmnek, vagy a könyvednek a címe? Hát ez csodálatos, kb. Így beszélgetett Ariana Grande, meg a... egyik színésznő a vörös szőnyegen. Szóval ez egy különleges érdemel. Nem tudom, hogy nektek mi a kapcsolódásatok ez a filmhez.
Hát annyi, hogy rettentősen idejét múltnak tartom igazából.
Ez a zöld könyv most egy kicsit.
Hát igen, meg azért hogy az American Fiction, az, tehát a könyv az 20 éve jelent meg, hogy a film az ugyanazokat a cél, tehát hogy a film a Boys in the Hood-ból csinál viccet, tehát hogy azért az egy ilyen majdnem 40 évvel ezelőtti film, vagy 30, vagy nem is tudom pontosan mit, tehát hogy ez egy ilyen rettenetesen közhelyként állalja szerintem az amerikai fekete irodalmat, ami már nem ott tart, amit ez parodizál. Tehát, hogy ezért így, tehát ez nem egy ilyen komolyan vehető szerintem az Oscar szempontjából sem, és nyilván tehát, hogy én nem olvastam az eredeti könyvet, amiből ez készült, de hogy olvastam, nem túl jó összehasonlítások, majd hogy nem túl pozitív kimenetelő összehasonlításokat, hogy mit és hogyan változtattak meg a könyvből, de hogy tényleg ez a, tehát hogy gyakorlatilag már a film arról szól, ami történt vele. Tehát igen, egy ilyen leegyszerűsítés, egy ilyen szuper leegyszerűsítés és fogyaszthatóság egy ilyen a szürreálisabb könyvből.
Igen, meg hát ez a legnagyobb vád vele szemben, hogy a végére tényleg így megeszi önmagát a film, vagy hogy te is ezt írtad, hogy egyszerűen így elveszik saját magában, és hogy így a célja kb. Nem derül ki a végére.
Ja.
Volt a forgatókönyvek között olyan, aminek inkább adtatok volna díjat? Itt ugye az American Fiction az adaptált forgatókönyv díjat nyerte, de most mind a kettő...
Ott van a Barbie is ugye a legjobb adaptált forgatókönyvnél, ami egy még tágabb kategóriában dolgozik, Barbie by Mattel, ugye?
Az egy külön adást érdemelni, igen, hogy ez miért adaptált.
Nem tudom, szerintem megint az van, én abszolút megértem, hogy miért ezt kapta a díjat, mert szerintem semmi másnak nem ad. Tehát, hogy én olvastam a Martin Amis regényt, amiben az érdekvédelmi terület lett, tehát ott az adaptáció az tényleg abban, hogy a regényből egy helyzet és egy mondat kb. Van igen. Meg az egész filmben. A többin pedig nem feltétlenül a forgatókönyvet érezhette valaki a legerősebbnek.
Igen,
tehát, így tényleg ilyen viccesen Kelet-Európából megokoskodni, hogy ezek az emberek vajon milyen gondolat szerint nem az Oppenheimerre szavaztak, de hogy ez a stöki szerintem.
Hát nézd, az American Fiction-nek kapcsolatban én meggyőződésem, hogy a mi kulturális kontextusunkban nem tudjuk ezt teljesen átérezni, meg értékelni. Én is így kicsit kirabolva éreztem magam a film végére, hogy nem nagyon adott nekem sokat ez a film, de hát ezek szerint van, akinek adott. Meg hát ugye mondtam, hogy az Oscar az figyel arra most már, hogy valamennyire azért divers legyen, és vannak ilyen token jelölések minden évben, tehát minden évben kell egy, vagy egy Denzel Washington, vagy egy másik fekete színész, vagy három, és akkor az egyik az nyer díjat, nem tudom, ilyen. Így az arányokra azért így odafigyel az akadémia, és szerintem a American Fiction-nek a filmes jelölése az egy ilyen token jelölés volt, az biztos volt a jelölés pillanatában, hogy az nem fog legjobb filmet nyerni szerintem. Hát a forgatókönyvek között meg itt ez egy olyan kategória, ahol azért itt vannak vitatható jelölések már önmagában, és hát tudod, azért nem menje haza díj nélkül a American Fiction, mégis idén ez a token film, és akkor én el tudom képzelni, hogy valaki így úgyse olvasta a könyveket, amikből a forgatókönyvek készültek, hát akkor beúzza erre az X-et. Tehát, hogy ez az a kategória, ami szerintem sok ilyen akadémia tagnál ilyen, nem is tudom, kicsit ilyen politikai döntés. Mert ugye ezt akkor tudnád igazából értékelni, hogy mind az öt könyvet olvastad volna, amiből készült az öt forgatókönyv. És szerintem nem sok ilyen.
Valószínűleg kevesen vannak igen a szavazók között, akik. Igen.
Igen, meg hát például a Barbie, ez egy megfoghatatlan kategória, ami egy egész univerzumot adaptál forgatókönyvbe, meg az egész Barbie történelmet jóformán. A Cord Jefferson meg szerintem egy nagyon cuki volt, hogy átvette a díjat, ő tényleg kicsit egy ilyen outsider ilyen szempontból, hogy így megköszönte, hogy így nem gondolta, hogy valahogy ez eljön számára ez a pillanat. Ennek a filmnek ez egy valid kategória. Az eredeti forgatókönyv kategóriája szintén érdekes lehet még szerintem, ahol egy zuhanás anatómiai jellegéből adódóan nyert, vagy hát a jellegéből adódóan nagy szó és megérdemelt számára ez egy nyeremény, nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok.
Hát meg az eleve egy ilyen, tehát egy tárgyalótermi drámát úgy megírni, hogy ez, vagy ami a film nagy része ugye ott jegszódik, szerintem az önmagában egy bravúr, hogy ez izgalmas. Mert hogy persze az nem csak a forgatókönyvben múlik, ne értsetek félre, de hogy szerintem is teljesen megérdemelt, mert marha jók azok a...
Egy dialógus alapú film, amivel azért tényleg erős forgatókönyv kell, és azért el tud menni más irányokba a többi filmnél. Meg ugye a téli szünetnél felmerült ez a dilemma, amit te szerintem jobban tudsz, Ádám, vagy
ez a plágium. Ez egy-két nappal előtte merült fel. Igen. Nyilván az időzítés sem véletlen, vagy nehéz nem annak tekinteni, mert hogy szándékosnak tekinteni, hogy ez pont egy-két nappal ez a plágium vagy ez egy-két nappal a gála előtt bukott ki. De kicsit olyan érzésem is van, csak röviden elmondva, hogy itt ugye egy Pixaros forgatókönyvíró vádolja azzal a téli szünet alkotóit, hogy kb. Sorról sorra ellopták egy korábbi forgatókönyvét, és elvileg tudja igazolni, hogy lehetett hozzáférés a rendezőnek, Alexander Payne-nek ez az ő forgatókönyvéhez. Csak kicsit olyan érzésem van ezektől a plágium vádaktól, hogy tényleg annyi könyv forog, akár tehát ilyen kaliberű rendezők előtt, hogy én őszintén el tudom képzelni, hogy belefutott, és aztán elfelejtette, és később meg felmerült egy hasonló ötlet, szóval ebben nehezen tudnék én biztos, hogy nehezen tudnék.
Ironikusan pont ez a konfliktus a zuhanás anatómiájában a pár között, hogy melyik az a 27 oldal, amit így ellopotta a feleség, vagy mégsem.
Ja, igen.
De a tészületnél, azt hiszem nem is Payne írta, nem? Tehát valaki
nem, egy másik forgatókönyv, igen.
De és hogy ráadásul, tehát mire kijött a hír, hogy talán plágium, addigra már megvannak a döntések, nem? Tehát, hogy így
igen. Hát ott inkább az, gondolom ez a savazás, hogy ha elvinni, esetleg akkor, vagy hogy szó lesz a filmről. De nem tudom, hogy ez ebben a kérdésben ti hogy vélekedtek, mert nekem tényleg én érzésem van, hogy nagyon nehéz ezt már így utólag igazolni egy ilyen.
Hát azért ez olyan, mint amikor mindig olvasok, gyakran küldenek ilyeneket, vagy küldtek régebben, hogy ez a szám biztos plágium, mert lenyúlja ezt a másik számot, hogy nem tudom, ez a tényleg extrém példa, hogy ez a Pitbull szám olyan, mint ez az Illés szám, így hallgassuk meg, tök ugyanolyan, és akkor beszélsz valakivel, aki ért így a zenéhez, vagy így nem tudom, zenetudományhoz, vagy zenetörténethez, és megmondja, hogy nem, mert hogy így terc, meg úgy, mit tudom én, és akkor nyilván így szétesik az egész, és hogy ez a forgatókönyv ami plágiumvád is olyan, hogy rá lehet mondani, mert hogy nem tudom, hasonló karakterek, hasonló környezetben vannak, de valójában valószínűleg semmi köze, csak kettő egymáshoz.
Egyébként meg ugye szóba került a Barbie, és még oda arra visszatérnék, hogy nekem olyan érzésem volt az egész Oscar után, hogy hiába kapott kevesebb jelölést a Barbie, meg vitt el kevesebb díjat, de hogy az I'm Just Ken miatt, ami azt az előadást kísérte, meg ez lett a momentum szerintem az Oscar gáláról, hogy jobban jött ki ez a film még akár az Oppenheimernél is. Még nem akarok ilyen ebbe a szembeállításba újra bekerülni, de hogy a Barbie szempontjából tök jól sült el ez az Oscar gála, szerintem.
Hát főleg én ugye néztem a streamet, és hogy a streamben mindig, tehát az ABC streamjét adta a Disney Plus Magyarországon, és akármikor reklám volt, akkor a Dua Lipa betétdalnak egy ilyen liftzenésített változata, ment így repeaten, és hogy tehát gyakorlatilag mindig megőrültem ugye a végére. De igen, vagy hát jobban jött ki. A Barbie az úgy már általában elég jól jött ki mindenből, tehát hogy már nem kell az, hogy még jobban kijöjjön valamiből. Tényleg ez van, hogy ez ez volt a legjobb pofább dolog. Mindenki ezt várta a legjobban valószínűleg, vagy ezt tudták, hogy ez biztos egy jó show elem lesz az Oscaron, az is lett. Tényleg, tehát ez a felett John Cena, meg nem tudom ki, vagy a Batman-es viccelődés mellé, ez a harmadik ilyen dolog, amire emlékezni fogunk, vagy hogy meglátunk egy képet róla, és azt mondjuk, hogy igen, 2024.
És Töki, neked azt hiszem, hogy ugye markásabb véleményed volt annó a Barbie-ról.
Hát nézd, én tavaly nyáron két dolgot nem értettem, hogy emberek miért finnyognak az Oppenheimerre, meg miért vannak oda annyira a Barbie-ért, ezt a kettőt. Én nekem már 8 jelölés is kicsit túlzás volt, de az, hogy 8-ból egyet kapott a Betét dalét, az a hazatok menni. Az nekem
oké. Nagyon engedékeny vagy.
A patriarkátus megint elbánt.
Egyébként Twitteren voltak ilyen csalódott hangok, amikor a forgatókönyv kategóriában nem a Greta Görviget hirdették, hogy hát Greta Görvignek már kéne kapni díjat. Engem idegesít Greta Görvig. Egyik film se tetszett, ne kapjon díjat.
Le tudjuk kapcsolni Stökit valahogy?
Most kérdik megszakítani.
Igen, vagy két perccel korábban.
Engem bosszantanak a derpegései, nem. Szóval nem, tehát igen, markáns véleménye, inkább azt mondom, hogy másfajta ízlésem van, vagy nem tudom, de hogy igen, ez egy, senki nem gondolta, hogy tehát hogy a Barbie a kasszágnál ugye lenyomta az Oppenheimert, senki nem gondolta, hogy az Oscaron bármi komoly esélye lesz vele szemben, vagy akár tényleg egy ilyen komolyabb alkotással szemben, mint a zuhanás anatómiája, vagy érdekvédelmi terület.
Hát nem, ott az ilyen jelmez, smink, production design, ezeknél lehetett volna. Megszorongathatta volna a magyar sikert, de nem tette. De egyébként komolyan bennem felmerült, tehát hogy volt azért egy pont, amikor azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy Mihály Zsuzsa nyerni fog.
Hát
tehát,
igen,
hogy
így, igen.
Kétesvélyes volt. Igen. Pont a Barbie miatt. Ugye? Tehát ezért nem szeretjük Greta Görviget mi sem.
Végre mondjuk ki, hogy igazából a berendező díj miatt így van elegünk már Greta Görvigben.
Próbált keresztbe tenni Magyarországnak.
Ne jöjjön ide forgatni. Záró kérdésem lesz, ez egy picit ilyen személyesebb is, hogy mi az, ami, melyik az a film, és itt nem kell feltétlenül, inkább az egész szezonra vagyok kíváncsi, tehát hogy olyan filmet is mondhattok, ami nem volt jelölve akár, ami szerintetek pont, hogy megérdemelte volna, vagy eljuthatott volna legalább jelölésig, és kevés figyelmet kapott, vagy eltörpült a ezek mellett, a most emlegetett filmek mellett. És persze mondhatok jelölt filmet is.
Hát nekem a film az annyira nem tetszett, de hogy Erdély Mátyás, ugye a Vaskarom miatt, uh-huh. Tehát hogy operatőrként az egy ilyen, azt jó lett volna látni, és ebből papíron minden esélye meg lehetett volna.
Az fura is egyébként, igen.
Hogy igen, nem... szerintem ott egyszerűen ilyen PR stratégia félrecsúszott, vagy máshogy mentek a dolgok. Azt hiszem az is a 24-es film,
igen,
nem?
Igen,
na
igen.
Hát ugye az érdekvédelmi terület is a 24-es, meg az előző életek is így a 24-es, van, és gondolom ők...
Lehet, hogy már a bűzse így.
De igen, vagy azt gondolták, hogy erre a kettőre rátesz, mert ez tuti, hogy ez menni fog. És,
ami meglepőtek, bocs, arról a filmről, hogy én a Zac Efron kb. Biztos voltam, hogy legalább jelölésig el fog jutni, az például egy fura döntés nekem.
Yeah.
Igen, meg az is, ami a beszélgetésetek során is elhangzott, hogy ez egy kisköltségvetésű film volt, és valahogy azt érzem, hogy az utóélete is most e felé halad valahogy, hogy nem látjuk egyelőre az Oscar gálán sem, pedig ilyen nagy átalakulások vannak benne, ami egy ilyen nagy hűha szokott lenni.
Igen.
Meg az Erdély Mátyás nagyon durva, hogy így lekövette ezeket a harcokat például, operatőri munka.
Ja igen, terén. Azt most el is mondhatjuk, hogy ő vele meg jövő héten jön az adás. Igen,
erre irányult a spoilerem. Amúgy meg személyes preferenciák, szerintem például az operatőri kategóriában a Báró, az Elkonda című filmnél, én eléggé szerettem azt a fekete-fehér világot, volt annak szerintem egy elég ilyen ódon hangulata, vagy ilyen régi mozit idéző hangulata, amit ugye eléggé bírtam. Meg a fekete-fehér a pinkkel ötvözve, az mindig egy ilyen, már ha csak az arculatra gondolok, az mindig egy ilyen nyerő párosítás. Amúgy meg a Past Lives az nekem egy ilyen nagy személyes ilyen kedvencem, hogy lehet ilyen nagyon egyszerű emberi történetet így szépen elmesélni, ez annak az iskola példája, hogy így emberi szerelmekről, meg barátságról lehet szép történeteket írni, és nem baj, hogyha 5 percben el tud mondani a szkriptet. Illetve a zuhanás anatómiája, ami egy nagy személyes kedvencem, de hogy azt hiszem, hogy a Past Lives törpült el talán egy icipicit, így a többi jelölt mellett. Az Elkonda meg szerintem nem egy annyira jó film, hogy más kategóriába esélyes legyen. Én most így érzek.
És neked?
Én kicsit csalódott voltam, hogy a Feláldozhatók 4 az nem kapott egy jelölése. Nem, tehát nekem a jelöltek között ott voltak azok a filmek, amik nekem tavaly legjobban tetszettek nagyjából, szóval ilyen értelemben nem hiányoltam nagyon semmit. Azt nagyon sajnáltam, hogy a Megfojtott virágok, az, ami szerintem a legjobb film volt tavaly, az a 10 jelölésből egyet se váltott díjra, de már a jelöléseknél kiakadtam, hogy a legjobb adaptált forgatókönyv jelölését ugye nem kapta meg ez a díj, pedig oda lehetett volna tenni mondjuk a Barbie helyére, teszem azt.
De csak a Greta Gerwig utálatot
folytatódik ez az a szemben,
igen, ezt azonnal szüntessük be, ezt vágjon-e valaki valami kábel.
De a másik, amit kicsit sajnáltam, hogy ugye azt hiszem az is díj nélkül ment haza, az előző életek, amit az előbb elhangzott. Nekem is tetszett nagyon az a film, annyira kis finom, annyira életszagú az egész. Ugye egy film azért, tehát azért sokszor nem úgy beszélnek a szereplők benne, mint a valóságban, mert dramatizálni kell, és én biztos vagyok benne, hogy Oppenheimer meg a Teller, de az nem úgy beszélt a valóságban, mint ahogy a Oppenheimer című filmben, de ez semmi baj, ez teljesen rendben van. De ebbe a filmben úgy beszélnek az emberek, ahogy az emberek beszélnek, és így sikerül egy ilyen több évtizedes sztorit megfognia, úgy, hogy érdekes és érzékeny, és hatással van az emberre. Szóval azt sajnáltam, hogy nem a Celine Song kapta a legjobb forgatókönyv díjat.
Igen, meg az a bravúr, hogy így nem csúszik ki egy pillanatra sem valami elcseszett csókjelenettel, vagy bármilyen, ami egyébként a Zuhanás anatómiájában is megvan, hogy végig kitartják itt és főleg azt, hogy stabil és egyszer sem inog meg. És amúgy pontosítanám magamat, a báróként emlegettem a Gróf a magyar
címe. Ja, igen, igen.
Az Erkonde című filmnek.
Fontos.
Fontos korrigálás, ha már ennyire alul reprezentálták a filmet.
Igen, én magamba tartottam, nem akartak kellemet lehelyzetbe hozni.
A Gróf, tisztázzuk, igen.
Köszi szépen, hogy itt voltatok, és átbeszéltük az Oscar-díjakat. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lépjetek be a Zert Facebook csoportunkba, és akkor legközelebb Erdély Mátyással érkezik majd After Plus. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!